Kedves gyülekezet, kedves testvérek! A Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, a Zsoltárok könyvéből, a 118. Zsoltárból az 5. verset, amely útmutatónk egyik mára kijelölt igéje volt. Fönnállva hallgassuk meg ezt a verset. Tehát a Zsoltárok könyvéből, a 118. Zsoltárból az 5. vers álljon előttünk, amely így hangzik. Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr. Eddig olvasom az igét. És engedtessék meg, hogy felolvasok még egyszer ebből egy kicsi részt, már így ülve, és tágas térre tett engem az Úr. Mi is ez a tágas tér? Mi is az, amit nekünk az Úr tud adni, és amit adni akar? Mert akkor, amikor Isten igéje azt mondja, hogy meghallgatott engem, akkor is lehet, hogyha mi nem kiáltottunk, vagy legalábbis nem úgy kiáltottunk, ahogy elgondoljuk, hogy ahhoz kérni kell, hanem Isten látja a mi kiáltó lelkünket, látja a mi nyomorúságunkat, és segítségünkre siet, és mi az a tágas tér, ahova bennünket állít? Mit is jelentenek ezek a szavak? Mi az a tágas tér, amit Isten nekünk akar adni? Mert nekünk vannak elképzelésünk arról, hogy mit is kaphatunk Istentől. Vannak elképzelésünk arról, hogy mit várunk, vagy mit szeretnénk Istentől, és Isten valami mást, valami jobbat, valami tökéletesebbet akar nekünk adni az ige szerint. De hogy mit is jelent ez, szeretném ehhez segítségül hívni azt az ige szakaszt, amit felolvastam az előbb az imádságunk előtt, a Cselekedetek könyvéből. Péter bizonságtétele, prédikációja ez, amely annak az apropóján keletkezett, vagy annak apropóján mondott el, ami előtte történt. Ugye Jánossal együtt mentek föl a templomba, és ott meggyógyítottak egy születésétől fogva, hogy az ige mondja, anyja méhétől fogva sánta beteg embert, és hát nagy felzúdulás történt ezért a városba. Az ige azt mondja, hogy jöttek mindenhonnan, nézték, hogy mi is történt, mi az, ami ezzel az emberrel történt, hisz bement és szögdelve, ugrálva dicsérte az Istent, és lett ebből nagy kavarodás, és ezekkel a szavakkal kezdi Péter a prédikációját, hogy mit csodálkoztok ti ezen? Mit csodálkoztok ti ezen, ami ezzel az emberrel történt? Hát lehet rajta csodálkozni. Hogy ne lehetne csodálkozni, hisz valami olyan dolog történt, ami ritkán van. Amit az ember az életében olyan kevésszer tapasztal meg. Hisz hogy lehetséges az, hogy egy ember, aki gyerektől, kiségétől, sőt születésétől kezdve beteg volt, sánta volt, nem tudta használni a lábát, hogy lehetséges az, hogy két, bocsánat a kifejezésért, jött-ment halásznak a szavától meggyógyul. Hát, hogy ne lenne ez elgondolkodtató dolog, és miért ne csodálkoznánk el ezen? Hisz ez az ember az eddigi életét úgy élte, és ezt el is mondja itt a Szentírás, hogy őt gyerekségétől fogva mindig kihozták ide, letették a templom ajtajába, és abból élt, hogy emberektől alamizsnát kért, gyűjtött, hogy ez az ő életére, élelmezésére elég lehessen. És most pedig azt olvassuk, hogy ez az ember, aki eddig ült, akit eddig mindenhova vittek, és aki önmagától nem tudott tenni semmit, egyszer csak felugrik, bemegy a templomba, és szögdelve dicséri az Istent. Igen, a csoda mindig elgondolkoztatja az embert. És mindig nagy hatást tesz reánk. Persze vannak kételjeink, nem értjük a csodákat, de hát a csodák azok nem mindennapi dolgok. És ezek a csodák, amelyet itt olvasunk, az pedig különösképpen nem. Mert valljuk őszintén, hogy azért vannak csodák az életünkben. Ezt talán mindenki el tudja mondani, hogy vannak csodák. Csodák kicsi apró dolgokban, hogy pont akkor, hogy pont úgy, pont a megfelelő pillanatban jön a segítség, és valljuk őszintén, hogy ezeket a dolgokat mi csodaként éljük meg. És csodaként nézünk rá, hogy hogy lehet az, hogy akkor, amikor éppen kellett, amikor a legnagyobb szükségben voltam, vagy amikor legjobban kell valami, akkor valahonnan, valahogy jön a segítség, és nyilvánvalóan, hogy az ember megéleti úgy, hogy ezek végletlenek, de valljuk őszintén, hogy mindenki mindig úgy gondol erre, hogy ez valami csoda. Hányan mondják, még hitetlen emberek is, hogy olyan csoda történt az életemben. De ez egy különleges dolog volt, ez nem egy apró olyan dolog, ami egyszer csak összeklappolt, egyszer csak összejött, hanem itt valaki, aki eddig nem volt képes a lábára állni, az hirtelen elkezdett járni. És Péter pedig azt mondja, hogy de miért csodálkoztok ezen? Amit nem azért mond, mert ez nem csoda, hanem azért, hogy miért ez, ami titeket egyáltalán egy kicsit megmozgat. Miért van az, hogy csak erre tudtok odafigyelni? Mert ő nagyon jól megtanulta már az ő életében, az Úr Jézustól, hogy van sokkal fontosabb dolog a csodánál. És arra hívja fel a testvéreknek, vagy az embereknek a figyelmét, hogy ezek a csodák, amiket mi olyan hirtelen, olyan nagy vágyal, vagy talán nagy örömmel látunk és fogadunk, ezek, ugye, hogy szokták mondani, minden csoda csak három napig tart. Ezek elmúlnak. Persze, most hirtelen mindenki fellelkesedett, valami különleges dolog történt, de ezek elmúlnak. Mint ahogy emlékezzünk csak a 10 bélpoklos történetéből is, azt látjuk, hogy azok a csodák, vagy az a csoda, ami ott történt, hogy meggyógyultak, hát az is csak rövid ideig tartott annak az öröme, mert azt mondja az ige, hogy a 10-ből csak 9 jött vissza, akire igazából nagy hatást gyakorolt ez a csoda, mert megmutatta neki az Isten szeretetét. A többiek mind elfeledkeztek erről, elmúlt a csoda, elfeledkezünk róla. Igen, ezek a csodák megtörténnek, de az Úr szeretné a mi figyelmünket, Péter szeretné a mi figyelmünket sokkal távolabbra eljuttatni. Sokkal távolabbra próbáljunk fókuszálni. Hisz emlékezzünk csak, nagyon jól megtanulta Péter. Úgy tűnik ebből a történetből, hogy ő megértette azt, amit Jézus mondott azoknak a tanítványoknak, többek között Péternek is, amikor elküldte őket, hogy missziói feladatukat ellássák, és amikor visszajönnek, akkor azt mondja az ige, hogy a tanítványok jönnek nagy lelkesen, Uram, hát a lelkek is engednek, igen, gyógyítottunk embereket, tényleg olyan elképzelhetetlennek tűnő dolgok váltak valósággá, hát majdnem mondhatjuk, hogy repkedünk a lelkesedéstől, az örömtől, és Jézus azt mondja nekik, hogy lássatok ettől túl. Lássatok ettől sokkal messzebbre. És ne azon örüljetek, hogy lelkek engednek, és ne azon örüljetek, hogy csodákat tapasztaltok meg az életetekben, hanem örüljetek annak, hogy a ti nevetek föl van írva a mennyeknek országába. Igen, tovább kell látnunk ezeken a dolgokon. Miért csodálkoztok ezen? Majdnem azt mondja, hogy hát a csodák azok itt élnek veletek. Csak meg kell látnotok. És ebben a csodában ti is részesek lehettek. Isten tovább szeretne mutatni ettől, és azt szeretné, hogy többet látnánk ezeknél a dolgoknál. Az, hogy meggyógyulok, hogy a mindennapi kenyér az enyém, igen, ezek is csodák, de Isten sokkal többet akar nekünk adni. Ami nem azt jelenti, hogy ezek a dolgok nem fontosak. Hogy nem fontos az a apró csoda az életünkben, amit minden nap megélünk. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk ezért hálát adni. Olyan jó lenne, hogyha minden egyes dologért, sőt, az Úr Jézus még abban is elénk állította önmagát példaképpen, hogy, és a tanítványokat is, hogy ebben a csodában ti is részt vehettek, hogy rajtatok keresztül is lesznek csodák, és fogtok megtapasztalni dolgokat. Igen, ilyen apró csodákat, amelyek fontosak az ember életében. Emlékezzünk csak, amikor az Úr Jézus elégít 5000 embert, azt olvassuk az igében, hogy az a néhány kenyér és néhány hal egy kicsi gyerek által adatott. Hogy milyen nagy dolog ez, hogy részt venni a csodában. És én sokszor elgondolkodom ezen a történetem, vagy annak a részén, hogy mit érezhetett ez a kisfiú, aki semmi más nem tett, csak annyit, hogy felajánlotta azt, amilyen van. 5 kenyér és 2 hal, ennyi. És ebből megvendégel az Úr közel 10000 embert, mert 5000-en csak a férfiak voltak. Hát ez neki is nagy élmény lehetett, amikor majd hazament az édesanyjához, és elmondta, hogy képzeld édesanyám, hogy az én kenyerem és az én halam, vagy a mi kenyerünk, amit te adtál nekem ide, hát abból az Úr Jézus megvendégelt 5000 embert. Hát egy életre megérinthette őt ez az esemény is. Nem csak úgy volt jelen, hogy látta, hanem ő volt ennek a része, mert ő valamit adott bele. Igen, csodákat élhetünk át, és az Úr Jézus azt mondja, hogy ebben a csodában vegyünk részt. Maga akar ebbe bennünket bevonni, akkor, amikor arról beszél Isten igéje, már keresztelő Jánosnál is olvassuk azt, amikor jönnek ő hozzá, és mondja, hogy mondják azt, hogy mit cselekedjünk, és azt mondja keresztelő János, hogy ti is csodákat akartok átélni. Hát akkor, akinek van 2 köntöse, adja az egyiket a másiknak. És hogyha valakinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjen. Igen, átélhetünk csodákat. Átélhetett emberek csodákat azzal, hogy valakihez elküld engem Isten is, a megfelelő pillanatban én Isten szavának engedelmeskedem, és valaki átél csodákat, vagy ugyanígy élek át én is. Ebbe is bele akar vonni bennünket az Isten. De ettől sokkal szélesebb, sokkal tágasabb térre állít bennünket, mert igen, fontos az eledel, fontos az öltözet, fontosak ezek a dolgok, amiket Isten így csodaként ad a mi életünkben, de mégis azt mondja az Úr, hogy de mit használ az embernek, ha ezeket és az egész világot megnyeri is, de a lelkünkben kárt vallunk. Mert arról beszél itt Péter, és erre akarja a figyelmünket és az ott lévő embereknek a figyelmét, hogy Isten ettől sokkal jobbra és többre tart bennünket, és sokkal többre, többet akar nekünk adni, sokkal jobbról gondoskodott nekünk. Hogy mi már egy ilyen kicsi dolgon megállunk, és úgy érezzük, hogy minden történt, pedig még ez csak a kezdete annak, amit Isten nekünk csodaként tud adni. Mert mit jelent mindez? És egy kicsit hadd beszéljek most arról, hogy mit jelent az, amit mi tudunk adni. Az oda sereglő sokaság elcsodálkozott. Ezek az emberek tényleg átélték sokszor azt, hogy Isten rajtuk keresztül csodát tett. Hisz minden egyes alamizsnával, minden egyes dologgal, amit így adtak ezek az emberek, ezzel valakit gazdagítottak, és valakinek az életében csodát adtak. Persze van ebben az is, főleg a vallásos embereknél, a zsidóknál, és ma is a vallásos embereknél előfordul, hogy talán egy kicsit jobb közérzettel megyünk el. Talán úgy adunk dolgokat, hogy ezzel is valamit szeretnénk a mi lelki ismeretünket kicsit megnyugtatni, hogy azért adunk valamit. És nem mindig arra gondolunk, hogy akkor, amikor adunk valakinek, akkor a másik ember életében valami csodát, vagy a csodát teszünk, a csodába valahogy belekerülünk, amit Isten készített el számukra. De nem tudom, hogy akkor, amikor ilyen módon valaki átélte már azt, hogy tettem valamit, csináltam valamit, adtam valamit, és látom a másik ember életében a csodát, vajon nem gondolkoztunk-e el azon, hogy jó, de azért mégsem ez az, amire az ember vágyik. Mert jó az, hogyha valakin tudok segíteni, és borzalmas dolog, amikor nem. Főleg a hívő ember életében. De amikor arra gondolunk, hogy persze teszek valamit, de mégis tudom, hogy ezen az emberen ez csak pillanatnyilag segít. És nem látom azt, hogy ezzel megoldódna az ő élete. Nem változik meg minden. Gondoljunk csak ezekre az emberekre, akik mentek, adtak valamit ennek a templom ajtajában ülő sánta embernek valamit, de nagyon jól tudták, hogy ez nem oldja meg az ő problémáját. Mert mi oldotta volna meg az ő problémáját? És az igazi csoda akkor történt volna, ha meggyógyul, ha megváltozik az élete. Olyan sokszor tapasztaljuk ezt. És azt látjuk, hogy az Úr mást készített el az embernek. Péter és János, amikor oda megy ehhez az emberhez, akkor azt mondja nekik, hogy aranyom és ezüstöm nincsen. És lehet, hogy első hallása, amikor ezt hallotta ez az ember, egy kicsit elszomorodott, hogy talán most üresen fogják elengedni őt ezek az emberek, hogy ma nem lesz csoda az életemben, nem fogom átélni azt, amire vágytam, de egyszer csak folytatja ezt a mondatot Péter, és azt mondja, de hogy amin van, én azt adom néked. Hát mi van ennek a Péternek? Mi az, ami többet tud neki adni? Mi az, ami attól több, hogy a mindennapi kenyerem, a mindennapi élelmem, a mindennapi életemhez szükséges dolgok meglegyenek? Testvérek, mi is sokszor azon gondolkodunk, hogy az a minden, amit megeszünk, megiszunk, arra gondolunk, hogy ezek legyenek, meg ezért dolgozunk, és örülünk, hogyha ezeket elő tudjuk teremteni. És Péter meg azt mondja, hogy hát nekem ez nincs. És mit tudott felmutatni? Azt mondja, van nekem megváltóm. Van, aki az én életemet átformálta, aki mindent megváltoztatott. Hát én ezt akarom neked adni. Mert az Úr nem alamizsnát, vagy nem csupán alamizsnát akar nekünk adni, hanem szabadságot és egy új életet. És nem csak a csonkáknak, a bonkáknak, nem csak a templom előtt ülő embereknek, hanem mindenkinek. És gondoljunk csak abba bele, hogy ezek az emberek, akik sokat adtak már talán ennek az embernek, ők mit tudtak adni, amiuk volt? 2 fillért, tudtak adni nekik talán egy kicsit többet, valaki talán kenyeret vitt, vagy valaki olajat, vagy olyan dolgokat, mert megesett a szíve, és tényleg csodákat éltek át. De Péter pedig megértette azt, amit Isten minden ember elé szeretne állítani csodaként, hogy ő ettől sokkal többet tud és akar nekünk adni. Ő azt akarja nekünk adni, hogy az életünk teljesen megváltozzon. És Péter erről tesz bizonyságot a csodálkozóknak. És ezért mondja el azt a prédikációját, amit elmondott, és amit hiszem, hogy megértettek az ottan lévő emberek. Arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus által van egy új életre lehetőség. És nézzük csak, hogy mit mond. Kire hivatkozik? Mózesre, akiről azt mondja, hogy aki prófétát támaszt, mint engem. Miről szól ez a rövid kis gondolat? Miért éppen Mózesre akar hivatkozni, és hivatkozik Péter? Mert arról beszél, hogy Jézus, aki eljött ebbe a világra, és akire már Mózes is rá tekintett és rámutatott egykor, az nem csak kis változást akar hozni az életünkben. De ahogy mi mondjuk, szoktuk mondani, hogy hát valami reform szükséges, hogy legyen változás. Ugye szoktuk mondani, hogy hát kicsit eltunyultunk, akkor reformot kell hozni az életünkben. Együnk máshogy, mozogjunk többet. Meg kell reformálni az életünket, mert ha így lesz, akkor nem jó irányba haladunk. De arról beszél itt Péter apostol Mózesre mutatva, hogy itt nem arról van szó, hogy valamit meg kell javítani az életünkön. Valamit rendbe kell rakni, hanem egy teljes változásra van szükségünk. Nem véletlenül beszél az Úr Jézus arról, hogy a új bort nem lehet beletenni régi tömlőbe. És nagyon világosan beszél arról, hogy nagy badarság az, és nagy butaság, amikor a régi ruhára új foltot teszünk. Mert az nem sokáig marad meg. Próbálkozhatunk mi változtatni a mi életünkön. Reformokat hozunk, vagy reformokat teszünk, és próbálunk változtatni pici dolgokon, hogy talán egy kicsit egyenesbe állítsuk az életünket. De azt mondja, hogy ez nem lesz tartós. Ebből nem alakul ki semmi jó. Ugyanúgy fogunk haladni azon az úton, talán egy picivel jobb lesz, de nincs nagy változás. Nem fog történni. És így látja az Úr is az alamizsnáról, amikor ugye azt mondja a tanítványoknak, hogy ne azon örüljetek, hogy lelkek engednek. Mert sokkal több az, amit az Úr nekünk akar adni, egy örvendező életet. És miért Mózesre világít rá, és miért Mózes hozza fel példaként? Mert emlékezzünk csak arra, hogy mi volt a célja Mózesnek. Amikor észrevette, ugye ott a király jelenlétében, vagy a király közelében, hogy az ő népe milyen helyzetben él, rögtön ott volt benne a vágy, hogy ezen változtasson. Hát mit tudok értük tenni? Mi az, amit képes vagyok? És jött egy lehetőség. Ment az úton, és látta azt, hogy egy katona bántotta az ő népéből valót. Hát mit tegyen? Megölte ezt a katonát. Segíteni akart, változtatni akart ennek az embernek az életén. Tudjuk, hogy nem ez volt a legjobb dolog, de valamit akart változtatni. Végre valamit tett az ember, és sokszor mi is így vagyunk, hogy valamit most már tenni kell. Emberi erővel elkezdjük megváltoztatni az életünket. Majd valami történik, valami jobb. és történt belőle valami jó. Neki is futnia kellett, nem érte el a célját. És hát az a rabszolga ugyanolyan rabszolga maradt. Vissza kellett mennie, ugyanúgy dolgoznia, és lehet, hogy még rosszabb is lett az állapota, hisz belekerült egy gyilkosságba. Ő miatta történt az egész. Nem tudjuk, hogy mi lett ennek az embernek a sorsa, de én gondolom azt, hogy nem lett jobb, inkább rosszabb lett az állapota. Majd aztán, amikor Isten megérintette Mózes, amikor találkozott az Úrral, akkor megértette azt, hogy itt nem alamizsnára van szüksége az ő népének. Nem arra van szüksége, hogy egy kicsit változtassunk, vagy próbáljunk változtatni az ő sorsán, hanem megértette azt, hogy itt már csak egy lehetőség van, és ez a lehetőség pedig a teljes szabadság. Igenis, egyetlen út van, az, hogy a népét a szolgaságból kell megszabadítani, és elvinni arra a földre, amit Isten megígért, a tejjel és mézzel folyó Kánaára. Hát ez az a tágas tér. Ez az a tágas tér, amit Isten nekünk adott. De mire? Mi kell ehhez, hogy ez a miénk legyen? Hogy elindulhassunk erre az útra? Az, hogy higgyünk ő benne. Higgyük el a szavát, és ez nem olyan könnyű, mint ahogy nem volt könnyű az sem, hogy Mózes odaállt az ő népe elé, és azt mondta, hogy majd én megmentelek. Csak gyertek utánam, majd elindulunk, megszabadulunk. Hát talán azt gondolták róla, hogy Mózes, neked elment az eszed. Hát ki enged el bennünket? Gondolod, hogy majd dalolva elenged bennünket a fáraó, sőt, még sorfalat áll, és közben énekel nekünk valaki, hogy kimenjünk? Hát ebből nem lesz semmi. Igen, hogyan lehetséges ez? És hogyan lehetséges az, hogy mégis hallgattak aztán Mózes szavára? Azért, mert Isten csodát tett. Igenis, ezek az apró csodák, amit Isten az ő népével tett, ez segített a népnek arra, hogy bízzon Mózesbe. És az is bátorítás volt számukra, hogy Mózes odaállt a fáraó elé. Gondoljunk csak bele, hogy Mózes, aki bár tudjuk azt, hogy bejáratos volt a fáraóhoz, és ugye a fáraó úgy nevelte fel, mint a gyermekét, de már azóta sok minden történt. El kellett menekülnie, mert gyilkos volt. És ez a Mózes odáll a fáraó elé. Majdnem mondhatjuk, hogy ilyen hát szemtelenül. És azt mondja a fáraónak, hogy fáraó, engedd el az én népemet. Hát milyen orcátlanság ez, de ő megtette, engedve az Úrnak, és ez a bátorság, ahogy ő ezt megtette, ez volt az, ami elgondolkoztatta a többi embert. És azok a csodák, amikkel mögé állt az Úr, hát ugyanezt történt Péterrel is. Péter bátor volt, bátran odaállt az emberek elé, úgy, ahogy egykor bátran odaállt Jeruzsálemben is, és elmondta az ő prédikációját, most is bátran kiállt. És az az ember, aki bátran kiáll, amellé odaáll az Úr. És ezt tapasztalta meg, és jön a 10 csapás, és átélik azt, hogy ebből semmi nem érintette az ő népét. Nekik nem lett ebből fájdalom, de a fáraónak és a népének igen. A szabadulás kész, Isten mindent elkészített, most már csak egy dologot kell tenni a népnek, elindulni. De ez sem egyszerű. Ki tudja, hogy mi lesz még. Annyi bizonytalan tényező van. Ha elkezdjük számolni a dolgokat, hogy mi lesz, hogyan merünk mi elindulni, hogyan tudjunk mi úgy végig menni ezen az úton, hogy ez biztos legyen, hogy ennek a vége a Kánaán lesz. Merjünk elindulni, jobb lesz. Vagy egyáltalán lehetséges innen megszabadulni? Mert visszafog bennünket éppen az, amit Isten nekünk ajándékba ad, a csodák. Ugye később olvassuk azt a Mózes 4. könyvében a kivonulással, meg utána a pusztai vándorlással kapcsolatban, amikor azt mondják a zsidók Mózesnek, hogy na de ott volt ingyen hal. És volt hagyma, meg uborka, meg fokhagyma, meg minden. Hát, és mi lesz ezzel, ami itt van? Azért gondoljunk csak bele, ezek csodák voltak az ő népe életében. Rabszolgaságban éltek, de Isten mégis csodákon keresztül megtartotta az életüket. És ehhez ragaszkodtak. És mi ragaszkodunk az apró csodákhoz, amit Isten adott, pedig Isten sokkal nagyobbat készítette számunkra, a szabadulást. Örülünk a bűnben, a nyomorúságban azoknak az apró dolgoknak, amiket Isten odaad nekünk, hogy megtartson, hogy felkészítsen arra, hogy elinduljunk. És most pedig el kell indulni. Az ember azt gondolná, hogy ez a két út van. Ha nem indulok el, akkor marad ez, ha elindulok, akkor vár rám a bizonytalanság. De van egy nagyon fontos dolog, amit az Isten igéje elmond. És itt Péter is a szívek elé helyezi, hogy ne gondoljátok el azt, hogy ha nem indultok el, akkor ez marad. Azt mondja, ha nem indultok el, elvesztek. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a hagyma marad, vagy az a bizonytalanság, hanem az, hogy ha itt maradtok, akkor elvesztek. És nézzétek csak meg, nagyon fontos a Mózes könyvében az, hogy egyáltalán nem olvasunk Izrael népje életében a 10 csapásoknál a népről. 9 csapásnál meg sem említi az ige azt, hogy Izrael népének milyen köze van ehhez a 9 csapáshoz. Csak azt olvasuk, hogy jönnek a legyek, jönnek a különböző Isten által adott nyomorúságok, de Izrael népéről nem olvasunk. És a 10. csapásnál ott olvasunk. És azt mondja az Úr, hogy ha azt akarjátok, hogy jövőtök legyen, akkor fogjátok meg a bárányt, vágjátok le, és kenjétek be a szemöldök fát annak vérével. Mert jön a halál angyala, és az első szülöttek meghalnak. Itt történt az, hogy először belekerül az Isten népe is a 10 csapás történetébe, már ott voltak, de nem olvasunk róla, hogy ez olyan nagy megrázkódtatás lett volna az Isten népének. De itt már arról beszél, hogy a jövőtökről van szó, a gyermekeitekről. Tegyétek azt, amit én mondok nektek, mert ez a ti életetek. És el kellett indulni Isten népének azért, hogy megmaradjon. Nem csak a hagymáról van itt szó, nem csak azokról a csodákról, hanem arról, hogy élni fogsz, vagy véged lesz. Tehát Isten népének egy útja van. Az embernek csak egy útja van, hogy elinduljon. Ez az a tágas tér. És mi pedig sokszor megelégszünk, vagy azt gondoljuk, hogy az a nagy dolog, hogy csodákat élünk át. Ezt várjuk Istentől, ezeket az apró csodákat, amiket Isten ad. Hát a népének is adott, de ő ettől tágasabb térre akar állítani. Mi kiáltunk, mint ez a férfi a templom ajtajában, alamizsnáért, kicsi csodáért, mára holnapra, egy hétre, apróságokról, és azt mondja az ige, hogy ő sokkal tágasabb térre akar bennünket állítani. Mert ő többet akar nekünk adni, az üdvösséget, az örök életet. Jézus Krisztus csak ha azért halt volna meg, hogy nekünk legyen eledelünk, ruhánk és egyéb dolog, hát akkor azt mondanám, hogy ezért kár volt. De ő nem azért halt meg, hanem ő azért jött, hogy nekünk üdvösséget, örök életet adjon. Ez az a tágas tér. És azt mondja Péter apostol, hogy ti erre figyeljetek. Ez legyen az életeteknek a legnagyobb csodája, amit Istentől kaphattok, és ezt akarjátok. Aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, én azt adom. Igen, nekünk ez a legnagyobb dolog, amit Istentől kaptunk. Ez az, amiért hálát adhatunk, amiért napról napra oda mehetünk az Úrhoz, mint az a 10-ből egyetlen egy ember, aki még nem is zsidó volt, aki visszament és hálát adott. Mert megértette, hogy itt nem kicsi apró dolgokról, gyógyulásról, nem csupán eledelről van szó, hanem az örök életről, az életről. Testvérem, megértettem én ezt? Megértettem azt, hogy Isten egy tágasabb térre, egy csodálatosabb életre hívott el engem, az örökké valóságra, és nincs más teendőm, csak engedelmeskedni neki, elfogadni azt, amit Jézus Krisztusban adott. Vagy elfogadom, és elindulok, vagy marad a halál. Ez a két lehetőség van. És beszélhetünk arról, hogy de hát van uborka, van fokhagyma, van hagyma, és minden olyan dolog, ingyen hal. Igen, egy darabig. De az Úr tágas térre állított bennünket. Ezért mondja itt a mai Zsoltár versünk, hogy szükségemben az Úrhoz kiáltottam. Igen, kiálthatunk az Úrhoz. És ő meghallgatott, és nem csak annyit adott nekünk, amire mi gondoltunk, hogy ezt majd Isten megadja, fokhagymát, hagymát, meg egyéb dolgokat, hanem tágas térre állított. Az életet adta nekünk a halál helyett, és mi választhatjuk ezt az életet. Két dolog, amit szeretnék az testvérek szíve elé állítani. Az egyik dolog az, hogy válasszuk ezt az életet. Induljunk el ezen. A másik dolog pedig, hogy tanuljuk meg Pétertől, hogy amikor alamizsnát adunk, vagy bármit adunk, akkor meg kell értenünk, hogy annyi aranyunk, annyi ezüstünk nincs, ami a másik ember életét megoldhatná. De van valami, ami megoldja. Amit itt Péter mondott ennek az embernek, Jézus Krisztus nevében állj fel, hogy Jézus Krisztus által felállhat minden ember, és új életet nyerhet, és átélheti még az alamizsnának a csodáját is, de átélheti a teljes életet itt a Földön, és az ő országában. Hát, vigyük magunkkal ezt az üzenetet. Kaphatunk örök életet, kaphatunk teljes életet mi is, és ezt a teljes és tökéletes életet mi is adhatjuk másoknak. Ne akarjuk ezzel, ettől kevesebbel beérni, mert Isten sem érdeme kevesebbel. Ő ezt akarja nekünk is adni. Fogadjuk el, és ahogy Péter tette, adjuk tovább. Amen.